Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Irodalom.
Szeptember 21-én rendezik meg először a magyar novella irodalmat népszerűsítő próza maratont. A kezdeményezéssel a magyar novella irodalom legfrissebb alkotásait szeretnék népszerűsíteni, nem csak az irodalom, hanem a színház és filmkedvelő közönség számára is. Az esemény alapját az év novellái 2023 antológia adja, amely a közelmúltban jelent meg. A kötetbe Erős Kinga kritikus, Bíró Gergely szerkesztő, a Magyar Napló folyóirat főszerkesztő helyettese válogatta be 35 szerző írását. A próza maraton tehát szeptember 21-én a Magyar Dráma napján rendezik meg. A program során az antológia szerzői óránkénti bontásban kerülnek színpadra, ahol az MTVA műsorvezetői beszélgetnek velük szakmai életükről, műveikről, valamint felolvasnak egy-egy részletet is a szövegükből. Emellett irodalmi reklámfilm pályázatot is hirdetnek. A jelentkezőktől azt kérik, hogy az antológiában szereplő legkedvesebb novelláikról készítsenek kreatív ajánlót, egyfajta rövid, legfeljebb 120 másodperces reklámfilmet, amely bemutatja, érdekessé teszi, ajánlja a novellát. A kiírásra bárki jelentkezhet, tematikai megkötés nélkül. A műveket május 5-ig lehet beküldeni, eredményt várhatóan május 20-án hirdetnek.
Fesztivál.
A 30Y, Betonhofi, a Bohemian Betyársz, a Carson Kóma, a Csak neked kislány, a Galaxisok és Barkóczi Noémi mellett Damara és az Elefánt is fellép az idei Bánkító Fesztiválon. Július 13-ától 15-ig a főhelyszín újra tószínpad lesz. A rendezvény történetében először 23 óráig fognak zajlani a programok a tóparton. A tábor területén különleges színpadi elrendezésben lesz látható és hallható, többek közt az Analóg Balaton, Henry Gonzo és a Papírsárkányok, a Freakin' Disco, a Hakumba, az Obroni és Mecsei H. Miklós csapatának koncertszínházi előadása, a Cube. A Bánkító legújabb színpadán adnak műsort a hazai trap-rap hip-hop szintér Z-generációs képviselői. A zenei felhozatal mellett a Bánkító Fesztivál ismert társadalmi és kulturális ügyek melletti elköteleződéséről. Idén is lesznek független színházi produkciók, beszélgetések, performanszok és civil szervezetek programjai.
Esemény.
2024 végére nyílhat meg ismét a Notre Dame, addig is kiállítás várja az érdeklődőket a katedrális előtti téren. A 2019-es tűzben súlyosan megrongálódott párizsi székesegyház helyreállítása elég gyorsan halad ahhoz, hogy a terveknek megfelelően megnyílhasson a hívek és a látogatók számára. Az épületben 2019. április 15-én csaptak fel a lángok, elpusztítva a tetőzetet és a huszártornyot. Jean-Louis Georgelin tábornok, a Notre Dame helyreállításáért felelős állami hatóság elnöke szerint a huszártorony fokozatosan fog idén az épület fölé emelkedni, a templom újjászületésének szimbólumaként. Az illetékes hatóságok döntése alapján a katedrálist eredeti formájában állítják helyre. Az építkezésről és az abban részt vevő szakemberek munkáiról egy kiállítás nyílt a Notre Dame előtti téren, amely bemutatja a katedrálisban található műtárgyakat is. Emmanuel Macron elnök ígéretének megfelelően 2024. decemberében megnyílik a katedrális a nagy közönség számára, de ugyanebben az évben nyáron a párizsi olimpia idején még nem lesz látogatható. A kulturális tárca már korábban is jelezte, hogy a felújítás még 2025-ben is folytatódni fog, a katedrális előtti tér átalakítása pedig 2027-re készül el teljesen.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A Magyar Kalandok Parkja Ópusztaszeren. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark több mint 55 hektáron várja látogatóit közel 40 féle programmal. A legkisebbektől a legnagyobbakig mindenkinek rejt valamilyen izgalmas lehetőséget, csak tudjanak választani. Az emlékpark talán legismertebb látványossága a Feszti körkép, az egyik főépületben, a Rotundában kapott otthont. A 120 méter hosszú, 15 méter magas és 38 méter átmérőjű, kört formázó, a magyarok bejövetele címet viselő panorámakép monumentális méretével és részletes kidolgozottságával évtizedek óta káprázatba ejti az ópuszta szerre látogatókat. A kapcsolódó tárlatok új kiállítások kialakítása során kiemelt fókuszt helyeznek a korszerű, multimédiás megoldások beemelésére, így több izgalmas, interaktív kiállítás elemmel is találkozhatunk. A régészet iránt érdeklődők részt vehetnek a Régész Furfang foglalkozáson, melynek keretében betekintést nyerhetnek a régészeti munkálatokba és az antropológia tudományába. Akik viszont inkább az irodalom felé húznak, becsatlakozhatnak az Egy csésze irodalom a Feszti Szalomban nevű irodalmi randevúra, ahol Feszti Árpád híres irodalmi szalonjának díszletei között idézhetik meg korának íróit, költőit és legfontosabb irodalmi momentumait. Érdemes felkeresni a Szeri gyógynövényház és kertet is, mely a középkori kolostori kertkultúra mintájára épült fel 2017-ben. A gyógynövényházban kerül megrendezésre a Szeri Praktika program, melynek során egy közel 10 évszázados időutazásra invitálják a résztvevőket. A foglalkozás során betekintést nyerhetnek a monostor kert titkaiba, megtapinthatják, megszagolhatják a legjellegzetesebb ősi gyógy- és fűszernövényeket, megismerhetik felhasználási módjaikat. Szintén ezen a helyszínen merülhetnek el az agyagozás rejtelmeiben is a kreatívabb jelentkezők, akár már 5 éves kortól. Kialakításra került a létesítményben egy ajándékbolt is, melyben helyi, kistérségi termelők, iparosok, bűvészek egyedi termékei kaphatók. Azonban nem csak az emlékpark belső terei nyújtanak izgalmas lehetőségeket, számos kültéri látványosság is akad. A szabadtéri néprajzi gyűjtemény, azaz a skanzen, több korhű épületnek ad otthont, melyekben megismerhetjük az egykori parasztok mindennapi életét. A skanzen a klasszikus kiállításokkal szemben nagyon is él, sőt, mi magunk is aktívan részt vehetünk a kiállításban, az itt megtartásra kerülő foglalkozásokon keresztül. És mi is lehetne annál élettelibb, mint a friss, hamuban sült pogácsa illata. A Süssünk-Süssünk program keretében a látogatók betekintést nyerhetnek a kemencében sütés tudományába, a liszt készítésétől a friss finomságok elkészültéig. A legkisebbek eközben megismerhetik Halász Palkó meséjét, népmesei és népzenei elemekkel tűzdelt drámapedagógiai program keretében. A jurtatábornak otthont adó Nomád Parkban szintén színes programok tömkelege várja a látogatókat. Kipróbálhatják többek között a körmönfonást, a nemezelést, a rézdomborítást és a rovásírást, de tanulhatnak a ló és az ember kapcsolatáról is, melynek keretében a bátrabbak akár fel is pattanhatnak egy fotó erejéig a paripák egyikére. Az aktív kikapcsolódást kedvelőknek szinte kötelező elem a Bakot lőttem íjászati program, ahol nem csak kezükbe vehetik a híres visszacsapó íjat, de próbára is tehetik ügyességüket célbalövésben. A Puszta Háza az Emlékpark környezet- és természetvédelmi oktató központja, ahol az erdőkincsei program lehetőséget ad az erdő növényeinek és állatainak játékos megismerésére. A Barátaink a madarak foglalkozáson részletes felkészítést kaphatnak a madárfelismerés tudományából, hogy akár már énekük alapján is be tudják őket azonosítani. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark egész évben várja látogatóit változatos programokkal, rendezvényekkel, azonban egyes programok szezonális jelleggel működnek, így érdemes előzetesen érdeklődni. Könnyen visszatérő vendégekké válhatunk, hiszen az emlékpark teljes egészét szinte lehetetlen egy nap alatt felfedezni. Mindig van még egy rejtett kincs, új program, amit igazán kár lenne kihagyni.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Egy évtizedek óta üresen álló régi dácsába, a Voronyezs melletti erdő szélére költözik Elek Sándor, egykori magyar diplomata, a családjával, feleségével és két gyerekükkel. Nagy váltás ez, hiszen korábban a család fő tehetős üzletember volt, fényűző életet élhettek Moszkvában. Elek Sándor abban bízik, hogy itt, a világ végén nyugalmat találnak, és hitelezőjük sem üldözi majd őket. A dácsában azonban furcsa dolgok történnek, időnként hamut találnak a bútorok alatt, égés nyomokat a lakás különböző pontjain, és a házba érkező vendégek némelyike nyomtalanul eltűnik. ki kell deríteni a dácsa ördögi rejtélyét. Letehetetlen regényt írt John Cure, azaz Györfi Kis József, a címe Hamu, és úgy beszélgetünk most, hogy semmiképpen ne áruljuk el a könyv titkait.
Érdekel kicsit a világunknak a spirituális része, érdekelnek a természet fölötti dolgok, és ezekkel szívesen foglalkozom, szívesen kutatom. És igazság szerint emellett meg ott van az, hogy nagyon érdekel az emberi lélek. Én most az egyetemi tanulmányaim mellett még letettem egy kriminálpszichológiai szakvizsgát is, és ez is érdekel, tehát a kriminálpszichológia is egy olyan terület, amivel szívesen foglalkozom, és ezt nagyon jól lehet ezekbe a történetekbe felhasználni, úgymond ezt a szaktudást. Az olvasó, ahogy halad majd előre a regénybe, rá fog jönni, hogy ez a regény, még úgyis, hogy az a valaki ugye mesél ezt a történetet, nem az, aminek mutatja magát, mi csak műfajilag se az, aminek ugye eredetleg gondolnánk, hogy akkor ez egy misztikus horror, vagy thriller, vagy egy kísértett történet. Tehát ugye ez egy kísértett történetnek mutatja magát. Ki fog derülni, hogy ez valami egészen más.
Eszembe jutott, hogy a kísértésnek mennyi szerepe van egyébként ennek a férfinak az életében. Annyira rokonszenves kezdetben. Ugye, amikor igen, először találkozunk vele, akkor távolságtartással kezeli az ember nyilván, mert látja, hogy baj van, valami nagy baj van. Igen. De amikor megismerjük, akkor nekem például nagyon rokonszenves volt.
Mindenképpen szerettem volna, hogy legyen ez egy kicsit egy korrajz, legyen egy kicsit társadalmi kritika, és ebben az esetben akartam volna narcisztikus személyiségtípusról mesélni. De nem akartam olyan narcisztikus személyiségtípust, amit már 103 féle filmben láttunk, 210 könyvben olvastunk, de azok is azért mindig mindegy sémára mennek, hogy az a férfi típus, aki ugye majd uralkodik a házastársán, akár lelkileg terrorizálja, lejut akár a fizikális bántalmazásig, ez a leggyakoribb, erről hallunk és erről olvasunk a legtöbbet. Csak hogy a narcisztikus személyiségtípusoknak vannak azért árnyaltabb képei, akik akár nagy cégeket tudnak felépíteni, nagy cégeket vezetnek, akár országokat el tudnak irányítani.
Hát tehát vonzó személyiségek.
Államférfiak, akik pontosan nagyon vonzó személyiségek, és ugye ezért érzed azt a történet elején, hogy ez egy szimpatikus. Már rögtön ki fog derülni, hogy ő is egy nagyon sikeres volt diplomata, aki utána gazdasági életbe kezdett el, üzleti életbe kezdett el dolgozni. Ott is nagyon komoly sikereket ért el, de a történet elején már ki is derül az, hogy viszont mindent elbuktak. Tehát a történetben az van, hogy orosz-magyar üzleti kapcsolatokkal rendelkezik, és Oroszországban, Moszkvába él, és ott már a felső körökben mozog, nagyon komoly bevételű és ismert vállalkozásokat épített föl. Viszont rossz döntései hatására, ez majd menet közben ki fog derülni, mindent elbukott, és a családjával Voronyezhez költöznek le 500 kilométerre Moszkvától, és ott kezdenek el élni a nőnek a szüleitől megörökölt dácsában. Amit igaz menet közben ki fog derülni, még azt is elbukták igazság szerint, tehát azt is el kellett volna, hogy már vigyék az uzsarások, akit ő mondja, hiteleket vett föl. Tehát gyakorlatilag itt is az van, hogy ez az illető nagyon szimpatikus az elején ez a karakter, és menet közben majd, hogy haladunk előre, egyre több olyan aspektusát ismerjük meg a személyiségének, meg az ő dolgainak, hogy miket csinálta a múltban.
Ennek a férfinak a gyökereit Bács-Kiskun megyébe teszett? Tehát, hogy Magyarország, kisfalú, és akkor az ember valahogy folyamatosan azt gondolja, hogy van egy ilyen józan paraszti esze, szóval, hogy bármi történik vele, azért ez nem hagyja el. Engem megtévesztette ezt, tehát én mindig vártam tőle, hogy majd racionális dolgokat fog csinálni, vagy úgy gondolkodik.
Igazság szerint én eredetileg annak idején, amikor elkezdtem könyveket írni, akkor úgy gondolkodtam, mint valószínűleg a legtöbb író, aki ugye a szórakoztató irodalomba alkot, főleg úgy, hogy angol író járnév alatt, mint én is, angol szász író járnév alatt, hogy akkor Amerikába játszódjanak az én történeteim, és írtam is olyan regényeket, ugye, ami Amerikába játszódik, és menet közben rájöttem, hogy meg kellene próbálkoznom azzal, hogy olyan történeteket mesélek, ami ott játszódik, amit igazán ismerek, ahol a gyökereim vannak. Magyarországon, abban a kultúrában, hogy felnőttem, és rá is jöttem, hogy ez könnyebb így, hiszen jobban a mélységére tudok menni, akár például egy személyiségnek. Másrészt mindenképpen úgy akartam, hogy el akartam őket szigetelni, ez pedig az kellett, mert Magyarország kicsi, Magyarországon nehéz valakit elszigetelni, hiszen maga a történet ugye arról szól, vagy az az alapja, hogy mint ahogy mondtam is, hogy a család az leköltözik Moszkvától 500 kilométerre, nagy múltú öreg dácsába, amit felújítottak, oda beköltöznek, és igazából különös események kezdenek el ott történni, hajnalban lövés hangjára ébrednek, és akkor közben nem találnak ott semmit, de vérnyomok vannak a padlón. Időnként, hogy haladunk előre az időbe, elkezdenek hamunyomok megjelenni a bútorok alatt, a bútorokon égésnyomok vannak, aztán égésnyomok jelennek meg a feleségének, meg a gyerekeknek a testén, a bőrén. Szóval ilyen különös események kezdenek el történni, és ugye maga a történetnek olyan a jellege, hogy ezt magyar környezetben nehéz lett volna őket elszigetelni. Mm. Valamint mégiscsak egy nagy kontraszt az, hogy az orosz milliárdos üzleti körökből bukott le oda, hogy egy ilyen favágós fűtéses megoldásos önellátásba kell éljenek. És már maga ez az elszigeteltség is tud adni egy ilyen kis nyomasztó hangulatot. A narcisztikus személyiségzavarba szenvedőknek az is egy problémája akar lenni, hogy ugye a hiúsága, az, hogy őt meg nem lehetne sérteni, tehát ő már akar egy képet mutatni kifelé. Ez a főszereplőnk Alex mindig ott van az, hogy hát ő akarja mutatni, még mindig nagy Mercedes-szel akar járni, még mindig a nőket akarja hajtani a háttérbe. Nem akar akár csak egy picit is lejjebb adni abból az életszínvonalból, amiből eddig élt. Miközben az lehet, hogy sokkal hamarabb kivezette volna ebből a problémából, és nem csúszik ilyen mélyre a család után, hogy mindent elvesztenek.
Mennyi szerepe volt abban, hogy ezt a dácsát, amiről a főhősöd Alex elmondja az elején, hogy utálja? Alapvetően ő soha nem költözött volna egy ilyen házba, hogy ezt a dácsát egy olyan történelmileg is fontos helyre tetted, ami nagyon beszédes, hogyha az ember megkapargatja, hogy igen. Szóval, hogy amikor elkezdik kutatni, hogy kik térhetnek ide-vissza, elképesztő sztorikat hall.
Az, amit ott leírtam, hogy az öreg bácsi elmesél.
Hogy mi történt a háború
igen,
idején.
Az egy valós történet, és az kimondott ott Voronyezs mellett történt meg. Tehát én azért mindig kutató munkákat végzek. Az emberek sokszor nem tudják, hogy hol van a fikció, és hol van a valóság a regényében, és valószínűleg ezért is szeretik nagyon, hogy annyira összemosódik az egész. És akkor igen, tehát ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy ez már egy kicsit ilyen játék, és amikor teszek bele ilyen dolgokat, ami megint csak visszamutat, megint csak van egy kapcsolódás Magyarországhoz, a magyar történelemhez. Mindig olyan dolgokat mesélek menet közben az olvasóknak, amit mondjuk lehet, hogy nem tudott, nem hallott.
Hogy az odaérkező német és magyar katonák mit műveltek a helybeliekkel?
Igen. És azért is kerestem direkt egy olyan sztorit, amit ott elmesélnek, hogy valószínűleg egy még jobbat, meg még megrázóbbat tudtam volna én magamtól kitalálni. De rájöttem, hogy akkor nézzek csak mégis inkább utána, mert megint a valóság sokkal szörnyűbb, mint amit ki tudok találni. És ez már több könyvemnél beigazolódott, hogy amikor a valóságból emelek át dolgokat, meg sztorikat, akkor arra mondják az orvosok, hogy úristen, ez nagyon megrázó. És sokszor kérdezik tőlem, hogy főleg kezdődik, hogy miért olvassák ilyen sokan a könyveimet, miért szeretik az emberek. És valószínűleg azért, mert ugye olyan dolgok vannak benne, mert tudnak azonosulni. Tehát akár a problémák, akár egy tragédia, bármi is, ami az életünkből ott van, és akkor jó azt látni, hogy igen, hát ez akár én is lehetnék, meg én is hozok rossz döntéseket. És sokszor tényleg ez van, hogy csak, és ez a történetre nagyon rávilágít, hogy csak néhány rossz döntés kell ahhoz mondjuk, hogy amit eddig úgy gondoltunk, hogy ez örökké tart, meg ez megbonthatatlan, márvány tömbbe van faragva, vagy vésve, azt is el tudja pusztítani egy rossz döntés.
John Cure volt a vendégem a Könyvben utazomban, és a Hamu című új regényéről beszélgettünk, ami az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.